Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajna Léva, és egy nagyon érdekes ellentmondásokkal teli témáról fogunk beszélni, hogy miközben a globális felmelegedés zajlik, és a globális felmelegedésnek is köszönhetően éppen csak véget ért nem régen a Los Angeles-i nagy tűzvész, aközben éppen Los Angelesben érzékelik legjobban azt az emberek, hogy mennyire fontos számukra a zöld terület, mennyire fontosak a parkok, és megkongatták a vészharangokat, hogy Amerika a 100 legnépesebb városa közül a 88. helyen áll Los Angeles a parkokhoz való hozzáférés tekintetében, miközben 2020-ban ugye kevesebb, mint 5 éve, ugye még alig indult el a 2025-ös év, még a 49. helyen végeztek, és a lényeg az, hogy ennek kapcsán ott is, de nem csak ott, ugye nagyon-nagyon sok szó esik arról, hogy tulajdonképpen az emberi élet nem tud meglenni zöld övezet és zöld környezet nélkül. Hogy nem lehet betonrengetegekben lakni úgy, hogy nincs zöld terület, nincsenek parkok. Ha bárhol lezárnak egy útszakaszt, vagy csinálnak egy zöld területet, az emberek élete, közérzete megváltozik, és az egész város egy minőségi javuláson megy át, illetve az ott élők életminősége is. És mondhatnánk még sok mindent, amiről majd nyilván szót ejtünk, az egészségük és a mindenfajta közérzetük és állapotuk följavul. Na most ennek kapcsán még azért említsük meg, hogy éppen most, amikor Amerikában ugye a Trump kormányzat a nagy leépítéseket és a nagy kirúgások idejét éli, akkor ugye tüntetnek szerte az egész országban a nemzeti parkok kirúgott és megmaradt dolgozói, mert egyszerűen a sok ember elbocsájtása és a költségvetés visszametszése miatt még a nemzeti parkokat sem képesek föntartani jelenlegi állapotukban a cégek meg a városok, és teljes katasztrofális hangulat van ezzel kapcsolatban. Mit mondjunk akkor a betonrengetegekről, mit mondjunk a nagyvárosokról, ugye, ahol pedig ugye szintén hiányzik a zöld terület, hiányzik a természet, hiányoznak a fák, a parkok. Nos, erről fogunk beszélni, ami nem lesz annyira unalmas, mint ahogyan az elsőre látható vagy érezhető lenne, mert rá fognak jönni a hallgatók arra, hogy mennyire nagyon fontos az, hogy mi vesz körül bennünket, hogy milyen környezetben élünk, és hogy abban milyen szerepe van a zöldnek és a parkoknak. Ezutának is rövid vagy nem is annyira rövid fölvezetés után átadnám a szót Évának, hogy ennek a problémának a lényegét és a gyökerét mutassa meg számunkra.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát a városi parkok és a zöld felületeknek a szerepéről mi már többször beszéltünk korábban, de hát ma is végig fogjuk venni, tehát el fogjuk mondani azt, hogy nem csak a levegő minőségében és a városi mikroklíma kialakításában van fontos szerepük, hanem tényleg egészségügyi szempontból is, akár a halandósági adatok szempontjából is meghatározó szerepük van. Ki fogunk erre térni, és hát érdekes, hogy pont Los Angeles kapcsán beszélgetünk erről a témáról, mert ugye az elmúlt hónapokban leginkább Los Angelesről azt hallhattuk, hogy a tűzesetek miatt milyen súlyos károk érték a várost, és milyen nagy problémák voltak a városban. És nyilván itt is megjelenik ez a dolog, hogy kinek van hozzáférhetősége egy nagyvárosban a zöld felületekhez, vagy a parkokhoz. És ugye Los Angeles kapcsán kénytelenek vagyunk megemlíteni azt, hogy itt is hasonló a helyzet, mint a nagyvárosokban, hogy a tehetősebb városi lakók sokkal inkább közelebb vannak a zöld felületekhez, a parkokhoz, sokkal inkább elérhetőek ezek számukra, mint a kevésbé tehetős, vagy ne adj Isten, éppen a hajléktalanok számára. Tehát elképesztő az, hogy egy-egy ilyen városba a társadalmi megosztottságból is eredően hogy tudnak élni az emberek. Ugye azt egy korábbi adásunkban már elmagyaráztuk, hogy azok, akik zöld területek mellett élnek, mentálisan is sokkal egészségesebbek, és valószínűleg hosszabb életre számíthatnak. De nyilván itt fogunk beszélni arról is, hogy egy városban mi történik, hogyha elkezdik növelni ezeket a zöld felületeket tudatosan, amikor a zöld kontra szürke infrastruktúrát próbálják lecserélni, tehát mert hogy a nagyvárosokban mindenhol kellene ez a modernebb gondolkodásmód, ami ugye közben a mostani politikai jellemzők során meg elgondolkodik az ember, hogy ezek mennyire válnak megvalósíthatóvá. Ugye azt látjuk, hogy napról napra a politika miatt megváltozik az eddig megszokott életünk, tehát olyan, mintha egy teljes világrend megszűnt volna. Tehát igaziból azt látjuk, hogy a pénz beszél szinte mindenek felett, a józan ész eltűnik, tehát igaziból ilyen nagyon várakozó állásponton vagyok, hogy nem csak, hogy Los Angeles-szel mi történik, hanem világszerte a nagyvárosokkal, hiszen nagyon tudatos tervezést, befektetést és megvalósítást, illetve üzemeltetést is kívánna ez a történet, és mint ahogy te is említetted, hogy nem hogy a városi parkok fenntartása nehézkes, hanem még a nemzeti parkoké is, tehát igaziból ez egy nagyon összetett téma, amiről mi ma beszélgetni fogunk.
Igen, és ugye már említetted, hadd utaljunk arra a képre, bárki turistaként elmegy a világ nagyvárosaiba, mit lát? Ha úgy alaposan körülnéz, és mondjuk nem csak a legfontosabb turisztikai látványosságokat nézi meg, hanem körülnéz. Majdnem, hogy azt látja, hogy ahol van egy kis domb, vagy hegy, vagy dombocska, ami valamilyen mértékben megmarad egy zöld területnek, vagy zöldebb területnek, lehet látni, hogy vannak ott kis erdők, vagy vannak fák, növények, parkok, stb. Azt láthatja, hogy ott élnek a gazdagok, tehát hogy ezek a frekventált, kiemelt területek, jófekvésű telkek, amelyeket körülvesznek parkok, fák, zöld terület, kisebb erdős részek, stb., és ez Budapesten is így van, ugye ne felejtsük el, ott tulajdonképpen ugye a leggazdagabb emberek laknak, és azt lehet mondani, hogy ha itt nézzük azt, hogy ezeken a területeken, hogy mekkora zöld terület esik egy emberre, akkor elámulunk, hogy hatalmas zöld területeken néhány ember lakik, vagy kóborol, ugye, hát inkább lakik, és hogyha lemegyünk lejjebb a városba, ugye, ahol a síkság van, ahol ugye, amit már beépítenek, ugye rengeteg házzal, utcák, stb., akkor ott már rosszabb a helyzet, és hogyha egy kicsit a külvárosok felé haladunk, hát ha túlzásokba akarnánk esni, vagy illetve nincsenek túlzások ugye ebbe a világba, tehát ahol ugye tulajdonképpen ilyen nyomor negyedek vannak, vagy ilyen szegények, nagyon szegények lakta területek vannak, ahol már szinte egyes helyeken még házak sincsenek, hanem csak ilyen bódék, viskók, stb. Na ott parkot találni, zöldet találni, fát találni egyáltalán nem lehet, és az emberek, tehát az a lakósűrűség, ami ugye ott megjelenik, az eleve, ugye, ha kivetítjük a környezetbe, vagy azon a környéken levő zöld felületekre, és a zöld felületekhez, a zöld parkokhoz való hozzáférés lehetőségére, akkor az egészen katasztrofális képet kapunk. Tehát, hogy magyarul rendkívül a igazságtalan vagy aránytalan ugye a megoszlása a zöld felületeknek és az embereknek, ugye akik ezeket élvezik, holott minden embernek ugyanolyan jellegű és ugyanolyan mértékű szükséglete lenne ugye a zöld felületre. Most ugye az a kérdés, hogy mit tesznek tulajdonképpen, most ugye arról nem beszélünk, hogy ugye a majd, illetve lehet, hogy beszélünk majd, hogy a hogy a globális felmelegedés itt nagyon sok mindent eleve keresztül húz, miközben még inkább, amiatt még inkább szükség lenne ugye a zöld felületekre, parkokra, fákra, stb. De hogy ha most e pillanatban, most még ezt nem veszük figyelembe, hogyan lehet a zöld infrastruktúrát fejleszteni, vagy hogyan lehet a hozzáférhetőst egy kicsit idézőjel demokratizálni, vagy igazságosabbá, valamilyen mértékben egyenlőbbé tenni?
Itt mindenképpen tudatos fejlesztésre lenne szükség, illetve annak a felismerésére, amivel a szakemberek tisztában vannak, hogy a parkok és a fák szerepe az kiemelt jelentőségű a városok életében, hiszen ezek a növények képesek a légkör megtisztítására és az oxigén előállítására, és ezáltal nagyon sok kellemetlen betegségtől és súlyos betegségtől óvhatják meg a városiakat, hogyha megfelelő arányban vannak jelen ezek a zöld növények. De az is nagyon fontos, tehát, hogy a parkok és a fák esetén nem csupán a mennyiség a fontos, hanem a minőség is. Tehát gondosan kell kiválasztani ezeket a fákat. Tehát itt nagyon fontos szempont az, hogy a fáknak milyen levelei vannak, és mert hogy van olyan fatípus, ami például kétszer annyi port és szennyező anyagot tud megkötni, mint ezzel szemben egy teljesen más hétköznapi fa, és igaziból a zöld területeknek a gondozása is nagyon fontos, tehát nem elég csak az, hogy ezeket elültetjük, aztán lesz, ami lesz velük, meg hogyha nincs jól megválasztva, hogy milyen fákat, milyen növényeket ültetünk el, hiszen ahhoz, hogy hosszú távon a levegőt tisztítsák ezek a növények, ezek a fák, ahhoz arra van szükség, hogy egészségesek legyenek, tehát az egészségességhez pedig mindenképpen kell egy parképítési tapasztalat, kell a park fenntartási és a zöld terület kezelési tapasztalat, és hát nyilván szükség lenne egy közterületépítési és fenntartási adatbázisra is, ahol ellenőrizni tudják, milyen mennyiségű, meg milyen felületek rendelkeznek a megfelelő egészségű, jól megválasztott növényekkel. És ez azért nagyon fontos, mert itt meg kell említenünk egy olyan fogalmat, ami hát a városi hőszigetre szeretnék kitérni, amit a világ számos országában vagy városában igazoltak már, hogy ez egy olyan jelenség, ami mindenhol problémát jelent. Tehát ugye létrejönnek a nagyvárosokba ezek a hőszigetek, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy általában ezek miatt, a hőszigetek miatt a városok sokkal melegebbek, mint a környező természetes területek. Például, hogyha összehasonlítjuk a várost a mezőgazdasági földterülettel, az erdővel vagy a mezővel, itt olyan lényeges hőmérséklet különbség lehet, hogy a városokban akár 10 fokkal is melegebb lehet, mint a környező zöld területeken, és a 10 fok az azért nagyon jelentős és lényeges hőmérséklet különbség, és hogyha ebbe belegondolunk, hogyha megfelelő zöld felületeket tudunk létrehozni, tényleg minőségi, egészséges növényekkel, fákkal, és hogyha el tudjuk érni azt, hogy a hősziget, tehát ezek a városi hőszigetek ne legyenek 10 fokkal magasabbak, akkor a létrehozott alacsonyabb hőmérséklet akár életmentő is lehet. És ugye itt közben jön az, hogy a klíma probléma, amivel ugye megküzdünk, ami nem csak annyit jelent, hogy a nyaraink nagyon melegek, hanem ezen kívül még nagyon sok környezeti tényező megjelenik. Ugye megjelennek itt a korrodeálódó földfelületek, megjelenik itt ugye gyakorlatilag az árvizek, a hirtelen esőzések, tehát ezekben mind fontos szerepe van a városi növényzetnek, meg a megfelelő aránynak, hiszen ezeket a káros dolgokat is tudják csökkenteni, és hát nyilván itt figyelembe kellene venni ezeket a tényezőket, tehát mert egyelőre én azt látom, hogy nagyon sokszor a városokban, amikor erről a hőszigetekről, tehát ezekről a városi hőszigetekről van szó, akkor ezeket úgy említik, hogy hát nem kívánatos, kényelmetlen hatások, de hát itt már egyre inkább ez egy fokozottabb hatás, tehát látjuk azt, hogy a nagy zöld felülettel rendelkező városi parkok bizonyítottan csökkentik ezeket a hőszigeteket, és nem csak a park területén, hanem gyakorlatilag egy jóval, tehát akár a zöld terület átmérőjével megegyező környező területen is. Tehát igaziból ez nem csak a park területén mérhető, és emiatt lényegesen növelni kellene ezeket a parkosított területeket, mert nyilván nem csak a légszennyezés csökkentésében hasznosak, hanem mindenképpen a környező épületek számára is. Mert hogyha például belegondolunk abba, hogy általában energiagazdálkodási szempontból az rendkívül előnyös, hogy amikor az épületeknek a belterületét, tehát a belterét hűteni próbáljuk, azzal pont a külteret jellemzően fűteni fogjuk, és hogyha több a zöld felületünk, és ugye le vannak árnyékolva ezek az épületek, akkor eleve már nem kell olyan felületeket, meg annyira sok hőmérsékletet csökkenteni a benti belterek hűtésével. Tehát itt szerintem számos olyan dolog van, ami miatt mindenképpen szükségünk lenne arra, hogy tényleg nemhogy a városokban a drasztikusan csökkenő növényzet legyen, hanem hogy sokkal inkább növekvő, megtervezett, jól gondozott, tényleg egészségesen tartott, jól megválasztott növényzettel tudjunk élni együtt.
Igen, nagyon érdekes jelenség, ahhoz kapcsolódom, amit mondasz, hogy Miamiban pontosan e logika alapján, amit mondtál, elindult egy olyan tervezés, hogy kiváltsák a pálmafákat más típusú fákkal, olyan fákkal, amelyek valóban nem csak több árnyékot adnak, de jobban tisztítják a levegőt, és megkötik a szennyező anyagokat, a levegőbe levő szennyező anyagokat, stb. Meg is nevezték, hogy milyen fákról van szó, és hogy ezzel telerakják Miamit, mert hogy azt mondták, hogy a pálmafák azok tulajdonképpen azt leszámítva, hogy turista látványosságok, illetve esztétikai szépséget nyújtanak, és sokan szeretik a pálmafákat, tulajdonképpen rendkívül haszontalan növények ebből a szempontból, mert kevésbé vesznek részt mind az oxigéntermelésben, mint pedig ugye mindazokban a funkciókban, amiket ugye elvárnak a szakemberek a parkoktól, a fásítástól és a zöld környezettől. Na most csak úgy megjegyzem, hogy mindenki megrémült, mert azt hitték elsőre, hogy ki akarják vágni Miamiba a pálmafákat, és a helyükre ültetni ilyen olyan fákat, amelyek inkább a mérsékelt égőbe, tehát inkább északabbra őshonosak, de megélnek itt is, és betöltik azt a funkciót, amit ugye várnak tőlük. De aztán megnyugtattak mindenkit, hogy nem erről van szó, nem fogják kiirtani és kipusztítani a pálmafákat, hanem az arányokat szeretnék egy kicsit változtatni, hogy a pálmafák mellett megfelelő típusú fákat és zöld környezetet is létrehozzanak. Nagyon érdekes, hogy a két várost állítanék most egymással szembe, nem innen Amerikából, illetve az egyik Amerikából, New York ugye az egyik ugye a Central Parkkal, ami ugye nagyon érdekes, mert ugye egy nagyon nagy hatalmas területen zöld felület van, és valóban oda menekülhet mindenki a betonrengetegből, és nyilván a városnak, illetve hát a szigetnek, Manhattannek ugye ez a tüdeje is egyben. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy azért ez egy hatalmas város, hogyha valaki a Downtown felé megy, vagy akár már ugye a középső részeknél is, már kevésbé érzékeli a Central Parknak ezt a fajta pozitív hatását vagy előnyét, hanem ugyanúgy benne van egy rengetegbe, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy szóval figyelni kell arra, hogy el legyenek osztva ezek a parkok és ezek a zöld területek, ami nem azt jelenti szintén, hogy a Central Park egy részét nyugodtan be lehetne építeni, mert nem erről van szó, hanem arról, hogy inkább kiterjeszteni ugye ezt a fajta zöld gondolkodást a város más részeire is, és nem gondolván azt, hogy a Central Park onnan középről megold mindent, és ezeket a funkciókat, amikről ugye beszéltél, ezeket ellátja. A másik példa, amit akartam mondani, hogy Athén, ahol egyszerűen olyan mértékű ez a fajta hiány, hogy életveszélyben vannak a turisták, és van, amikor egyszerűen megtiltják, hogy fölmenjenek az Akropoliszra a turisták, mert meghalnak, annyira erős a forróság, és éppen ezeknek az árnyas ligeteknek, parkoknak a hiánya olyan koncentrált hőszigeteket hoz létre az Akropoliszon és a körül, hogy egyszerűen életveszélyesek. És ugye most ehhez kapcsolódóan mondom, mindazok alapján, amiket említettél, hogy tulajdonképpen itt csak a gyorsaságban különbözik a gyilkolás, mert ugye az Akropolis esetében ugye a 40 nem tudom én hány Celsius fok esetében elképzelhető szívbeteg, emberek, stb. Esetében, hogy ott helyben azonnal meghalnak. És mi van azokban a városokban, ahol a parkhoz férés, a zöld környezethez való hozzáférés ugye korlátozott és nem megfelelő, ott ugyanúgy bekövetkezik a halál, csak lassabban.
Én azt hiszem, hogy ezt úgy lehetne a legkönnyebben demonstrálni, tehát érthetővé tenni a hallgatók számára, hogyha egy kicsit visszatérünk ugye az iskolai tanulmányunkhoz, ahol ugye a fotoszintézisről volt szó, tehát ugye a növények, azok fotoszintézis során a felvett széndioxidot fény és víz hatására átalakítják. Az átalakítás során keletkezik oxigén egyrészt, ugye ez lesz az, amit mi be tudunk lélegezni, és létrejön szén, ami gyakorlatilag meg beépül a növényeknek a törzseibe, ágaiba, leveleibe, de az oxigént a levegőbe áramoltatják. Tehát, hogyha erre a nagyon egyszerű folyamatra gondolunk, akkor egyre inkább értjük ezt a történetet, és éppen ezért van az, hogy a zöld területek, a fák, azok nagyon remek oxigén kibocsátók, és egyben széntározók. Ráadásul én utána néztem egy forrás szerint, egy 50 éves vagy annál idősebb fa, az képes fedezni egy ember évi belélegzett oxigén szükségletét, még 3 darab 70 éves fa egy ember teljes évi kilélegzett széndioxid mennyiségét képes oxigénné alakítani. Tehát én azt gondolom, hogy ezen keresztül így sokkal többet tudunk megérteni arról, hogy mi történik, és az általad felhozott példánál is, amikor ugye a pálmák mellett újabb fákat, megtervezett fatípust szeretnének ugye ültetni. Ott is arról lehet szó egyébként, hogy minél nagyobb lombkoronával rendelkezik egy fa, annál nagyobb hatékonysággal képes megszűrni a levegőt, és ezzel is ugye javítani tudja a környező mikro- vagy mezoklímát, és ezért is nagyon fontos az, hogy a városi fák és fasorok megfelelően legyenek ápolva, és hogy tényleg rendszeresen legyenek gondozva, illetve itt szóba kerül az is, hogy ugye van az, amikor fiatalon kell tartani őket, tehát mindig újabb-újabbakat kell ültetni, tehát hogy tényleg egy egészséges fasorral tudjuk gyakorlatilag ezeket a városi negatív hatásokat egy picit enyhíteni, mert én azt gondolom, hogy a légszennyezettség az egész világon egy jelentős probléma, tehát gyakran lehet a híradókban is hallani arról, hogy számos olyan nagyváros van, ahol a légszennyezettség egy kritikus szint fölé emelkedik. Tehát lehet ez ugye a forgalmas csomópontokon, és vannak olyan városok is, ahol még kijelzőkön is mutatják, hogy az adott pillanatban mekkora értéket ér el a légszennyezettség, és szoktak készíteni ezzel kapcsolatban egyébként térképeket is, ahol feltüntetik, hogy az általános légszennyezettség milyen fokú, és hát azért a csúcsidőszakokban jelentősen megnövekszik a légszennyezettség mértéke, és nyilván ez a fajta tartós kitettség az emberekre is nagyon káros következményekkel jár. Tehát itt tényleg egészségügyi mutatókon keresztül is látható az, hogy olyan problémák jelennek meg, ami tüdőbetegségtől kezdve, tehát hogyha rövid ideig vagyunk ennek kitéve, akkor nyilván nem okoz akkora problémát, de hogyha a tartós kitettségről beszélünk, akkor azért ezek a szennyező anyagok folyamatosan jutnak be az emberi szervezetbe, és hát ennél inkább fokozott problémát okoznak. És hogyha visszagondolunk a COVID időszakra, akkor ugye nagyon, tehát az emberek bezárkóztak, leállt ugye az autós forgalom, a tömegközlekedés is így ritkább volt, üzemek is leálltak, és a légszennyezettség akkor nagyon pozitív irányba kezdett el megváltozni, tehát egy nagyon gyors és jelentős javulást lehetett kimutatni az élet szinte minden ilyen szennyezettségi mutatójában. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is érdemes belegondolnunk abba, hogy mik azok a folyamatok, ami a városi lét során, tehát problémát okoznak, légszennyezést okoznak, és mik azok, amivel ezeket csökkenteni tudjuk. Tehát nyilván, hogyha a légszennyezettségről beszélünk, akkor itt meg kell említenünk a fűtést, akkor ugye nyilván vannak meteorológiai viszonyok, tehát időjárásból fakadó viszonyok, akkor a járművek üzemanyagának az égés termékéről is beszélni kell, mert ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a levegő minősége romlik. És hogyha a városban lakók között ugye általában gyakoribbak azok, akik valamilyen légúti alapbetegséggel küszködnek, és hát a légszennyezettség, pláne a fokozott légszennyezettség, az sajnos hatással van ezekre az emberekre, és nem pozitív hatással. Tehát mindenképpen szükség egy jól megtervezett városi környezetet kialakítani, illetve a zöld területeket fejleszteni, tehát hogy minél inkább le tudjuk nyomni ezeket a negatív hatásokat.
Megdöbbentem azokon az adatokon, amiket mondtál, hogy egy-egy fa mire képes, és egy embernek az életét és az oxigén szükségletét milyen mértékben tudja ellátni és befolyásolni, és akkor ugye döbbenten emlékezhetünk arra, hogy például Brazíliában ezek a szélsőjobboldali elnök, ugye, aki még puccsot is próbált ugye a Bolsonaro ugye végrehajtani, egész a föld tüdejét, tehát ugye a Central Park csak Manhattan tüdeje, és így mondhatnánk, ugye, hogy a nem tudom melyik kerületnek ez a kis parka tüdeje, de hát a braziliai őserdők és még más hasonló nagy összefüggő területek, az egész földnek a tüdeje, és hogy micsoda borzasztó az a pusztítás, amikor elpusztítják ezeket a fákat, kivágják, stb. Na most megdöbbentem azon, amit mondtál, hogy micsoda képessége van a fának, hogy tulajdonképpen a káros anyagot azt megköti, azt kivonja a levegőből, integrálja saját magába, és a jó anyagot, az oxigén, tehát a pozitív anyagot, azt pedig ugye kibocsátja, és a föld, a világ, az emberek rendelkezésre bocsátja, és akkor óhatatlanul az embernek a teremtés és a teremtő jut eszébe, annak a bölcsessége és a fantasztikus dolgok, a csodája, mint ahogyan sok más dologban is vannak bizonyos anyagok a világban, hogy azok mi mindenre képesek, hogy pontosan arra alkalmasak, hogy meg olyan jellegű dolgok az emberi szervezetben, amelyek az immunitásukat segítik, erősítik, stb. Tehát, hogy lehet látni, hogy ha valaki nem is hisz a teremtésbe, hanem valami véletlen ősrobbanásban gondolkodik, akkor is a világban látható egyfajta célszerűség, és szinte csodaszámba menő dolgok vesznek körül bennünket, amelyekről nem is tudjuk, hogy milyen fontosak, és mi mindenre képesek. És az alapján, amit te mondtál, az alapján jutott eszembe ugye az a sokat hangoztatott és szintén szélsőjobboldaliak által elvetett szó, hogy környezettudatosság. Tehát magyarul, hogy nagyon sok problémának a gyökere az, hogy az emberek nincsenek tisztában az, hogy mennyi csoda veszi körül őket, és hogy milyen nagy adomány, és milyen nagy lehetőség, és ajándék a számukra az, ami, az, amihez hozzájuthatnak, és ami körülvehetné őket, ha tisztában lennének ezeknek a jelentőségével, a szerepével, a funkciójával, illetve a káros hatással, hogyha azok nincsenek. Egyszerűen megvonják a vállukat, ugye, és ugye nem érdekli őket, hogyha fákat kivágják, akkor ha jönnek a környezetvédők megvédeni a fákat, akkor azokat ugye lehülyézik, és őket az nem érdekli, mert számukra sokkal fontosabb, hogy ott mondjuk egy betonjárda legyen, és ne kelljen 5 métert kerülni, és azért akkor vágják ki a fát. Szóval erről szeretnélek kérdezni, hogy ugye a várostervezők, a városmérnökök, a szakemberek, azok ugye azért nagyjából tisztában vannak ezeknek a fontosságával, jelentőségével, azt is tudják, hogy nagyjából mekkora területhez, városrészhez, mekkora mennyiségű fa, mekkora parkok, stb. Minimálisan szükségesek, amelyeket aztán vagy megépítenek, vagy kispórolnak, ugye szintén ugye az anyagiasság okán, de hogy milyen mértékben fontos, és milyen mértékben számít az a fajta környezettudatosság, ami az embereket illeti, tehát hogy az emberek tisztában legyenek ezzel, hogy hogyan lehetne ebbe előrelépni, mert valamilyen módon az oktatásba beépül, de mégis valahogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mennyire a természet részei, és hogy milyen mértékben fontos az, hogy közel legyenek a természethez, és a természet ajándékait, a természetbe beépített ajándékokat, azokat hasznosítani tudják.
Hát én azt gondolom, hogy az nagyon nagy probléma, hogy az emberek nem tudnak pontos adatokat. Tehát, hogyha tisztában lennének azzal, hogy az egészséges fák a leveleiken keresztül nem csak szimplán oxigént termelnek, hanem nagyon sok káros anyagot is képesek felvenni. Tehát igaziból több tonnányi szállóport, olmot, nikkelt és más egészségre káros nehézfémet tudnak kivonni egy városnak a légteréből. Persze, mint ahogy mondtam korábban, ehhez fontos az, hogy a fák egészségesek legyenek, és nyilván a jól megválasztott fának is szerepe van, mert például az egyik leghatékonyabb légtisztító fafajta az ezüsthárs egyébként, amelyet az újabb parkoknál már egyre inkább telepíteni szoktak, mert hogy ez egy lényeges szemponttá vált a fák kiválasztásánál, hogy a sűrű lakott településeken még inkább olyan hatékony növényzetet kezdjenek el ültetni, ami hatékonyan tudja a levegőt, tehát a légtérből kivonni ezeket a káros anyagokat, és az ezüsthársnak a képessége egyébként abban rejlik, hogy annak a levele ilyen kissé bolyhos és szőrös, és ezen kétszer annyi szennyező anyag tapad meg, mint például a platánfának a sokkal fényesebb sima felületű fa levelein, vagy más sima felületű fa leveleken. De gyakorlatilag arra is figyelniük kell az embereknek, hogy ezen kívül is van még nagyon pozitív hatása a jól megválasztott fáknak és a parkoknak, hiszen a káros sugárzás ellen is védenek. Tehát az egészségvédelem szempontjából nem csak a levegő tisztaságát tudják biztosítani, meg nem csak oxigén tudnak előállítani, hanem hogyha szorosan vannak egymás mellé ültetve fák, és ezek összekapcsolódnak, akkor nagyon nagy felületet, tehát nagyon nagy fokú védelmet tudnak nyújtani a káros sugárzás okozta problémák ellen is, és minél több fa alatt sétálunk, annál kevesebb UV-fény érheti a bőrünket, a szemünket, mert hogy a fák lombkoronája, ahogy összeér, egymással olyanná válik, mint egy napernyő, és szerintem az is egy megdöbbentő tény, hogy a fák levelei képesek elnyelni az UV-sugárzás 95%-át, ami egy nagyon-nagyon jelentős eredmény, és fontos. És hát ugye tisztába kell lenni azzal, hogy az UV-sugárzás az károsíthatja a szemet, és hát ugye hozzájárul a bőrrák kialakulásához is, és hát létrehozhat olyan mikrosérüléseket is, ami sokáig nem látszik, tehát ezek halmozottan később jelentkeznek az embernél, tehát az ember bőre ugye nem felejt. És hát itt jelenik meg az a kérdés, amiről ugye te is beszélt, hogy mégis mekkora zöld felületre van szüksége egy városnak, és ehhez, ezzel kapcsolatban egy amerikai kutatást szeretnék megemlíteni. 2020-ban volt ez, hogy Philadelphiában egy kutatás keretein belül három különböző módszerrel próbálták meg modellezni, hogy a zöld felület növelésének jelentős egészségügyi hatása van, és gyakorlatilag ebben a kutatásban a fák lombkoronáinak arányát a város területéhez mérten 10%-kal megnövelték, ezzel 20%-ról 30%-ra növekedett a város zöld területe, és ezzel ki tudták azt mutatni, hogy évi 400 korai halálozás volt megelőzhető. Tehát én azt gondolom, hogy ha az emberek tudnak ezekről a dolgokról, akkor sokkal inkább megértik, hogy miért van szükség így a megelőzésre. És ez egyébként így Philadelphia esetében a teljes éves halálesetek 3%-a, ami nagy szám. Tehát a három különböző modellezési módszer rávilágított arra is, hogy a legjelentősebb pozitív hatás a szegényebb környékeken érhető el, amiről ugye mi is beszéltünk. Tehát, hogy mindenképpen az nagyon fontos lenne, hogy egy városban ne csak egy területen legyen zöld park, hanem minél több területen jelenjenek meg a zöld parkok, és a hatékonyan jól megválasztott és jól gondozott növényekkel.
Igen, egyszerűen döbbenetesek ezek a számok és információk, és az embernek önkéntelenül az jut az eszébe, hogy a népírtásnak, ugye, és sajnálatos módon ez a kifejezés nem csak a múltat vagy a történelmet idézi, hanem napjainkban is ugye állandóan beszéltünk népírtásról, tragikus népírtásokról. Ugye most éppen Ukrajnában zajlik egy ilyen három éve egy borzasztó népírtás. Szóval, hogy de ugyanakkor ugye ez egyszerűen döbbenet, ugye, ahogyan megölik az embereket bombákkal, géppisztolyokkal, stb. És hát ugye ismerünk ugye a történelemnek más, még nagyobb és még szörnyűbb népírtásait is, ha egyáltalán lehet ilyen fokozatokat fölállítani. De a lényeg az, hogy szembesülni kellene éppen a philadelphiai példa alapján is, de hát ezt bárhol ugye dokumentálni lehetne, hogy a népírtásnak nem csak olyan formái vannak, amikor egy hadsereg géppisztolyokkal és bombákkal vagy koncentrációs táborokban elpusztít embereket, tehát fegyverek által, hanem tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a fák elpusztítása is egyfajta népírtás, nem csak a fák tekintetében népírtás, ugye faírtás, ugye, hanem az emberek között is, tehát, hogy amilyen mértékben írtják a fákat, azzal olyan mértékben írtják az embereket, mert azoknak a fáknak halálos áldozat, az elpusztított és kiirtott fáknak halálos áldozatai lesznek, és döbbenetes ugye az, amikor az emberek ugye szembesülnek, főleg már előreadottabb korban, hogy látják, hogy kortársaik, ismerőseik, barátaik, rokonaik költöznek el, és ez ugye ráébreszti őket is az élet végére, vagy a halandóságra, és amikor még részt is vesznek ezeken a megemlékezéseken, ugye akkor is, ugye, kevesen gondolnak arra, hogy ezeken a megemlékezéseken, ahol elbúcsúznak egykori barátaiktól, szeretteiktől az emberek, hogy egy csomó olyan embertől búcsúznak el, aki élhetett volna. Tehát akik egyszerűen, hogyha lett volna elég fa, lett volna elég park, lett volna elég zöld felület, akkor sokféle betegség elkerülte volna, illetve még tovább élhettek volna. Nem egy döbbenetes, hogy is mondjam, tanulság vagy adat ez. Ezért is mondtam, hogy nem lesz ez annyira érdektelen és unalmas beszélgetés, mert életbevágó kérdésről van szó.
Hát igen, ez a nagyvárosok problematikájában mindenképpen ott van, de hát így a kérdésedre ugye a válasz az, hogy szerintem nem mindenki számára ismert információk. hogy tényleg életeket lehet megmenteni, pláne úgy, hogy egyébként ugye ez a klíma probléma, ez fokozódik, tehát nyilván a jelenlegi politikai vezetés ezt inkább letagadja meg, elmismásolja, de ettől még a probléma nincs megoldva, és hát a környezetmérnökök, meg az urbanizációval foglalkozó mérnökök azért próbálják végig gondolni, hogy hogyan lehetne optimalizálni a nagyvárosi környezetet. Egyébként léteznek ehhez standardek, tehát nemzetközi standardek, amik például ugye meghatározzák képletekkel, hogy mekkora zöld területre lenne szükség egy-egy város esetében. Ugye itt az ajánlott az 9 négyzetméter per fő lenne, akkor nyilván százalékra lebontva is meghatározzák azt, hogy az adott felületnek hány százaléka kellene, hogy zöld legyen, sőt, még arra is kitérnek ugye az ajánlások, hogy mennyi lenne a maximális távolság, amennyit egy lakosnak utaznia kell a zöld élettérért. Hát erre ugye azt szokták mondani, hogy maximum 500 méteren belül mindenhol legyen elérhető zöld tér, de hát ugye a nagyvárosi fejlesztésekkel ezeket a standardeket nagyon nehéz kivitelezni, illetve biztosítani, meg hát ugye a népesség növekedés is egy probléma, tehát itt mindenképpen úgy kell lépést tartani ezekkel a standardekkel, hogy alternatív megoldásokra is szükség van. És ahhoz, hogy ezeket a fent említett arányokat el lehessen érni, illetve meg lehessen tartani, mert ugye nem elég elérni, azt meg is kell tartani, de adott esetben még növelni is kell, mindenképpen újabb megoldásokra van szükség. Tehát emiatt elkezdtek gondolkodni a városi mérnökök, hogy hogyan kellene megtervezni, milyen alternatív módszereket lehetne bevezetni ahhoz, hogy növelni lehessen a zöld felületeket, és hát ugye elterjedőben vannak a tetőkertek, akkor zöld tetőépítés, és egyre több ilyen kivitelező céggel is találkozunk, hogy próbálják ugye a nagyvárosba az épületek tetejére, oldalára megtelepíteni ezeket a növényeket, már amilyen módon lehet, nyilván itt fákat a tetőre lehet építeni, falakra ugye máshogy szoktak növényeket elhelyezni, de látjuk azt, hogy azért ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon megtervezendő, tényleg a kivitelezés szempontjából is költségigényes dolog, tehát igaziból szükség lenne arra, hogy jól legyenek megtervezve ezek a felületek, tehát az életmentés, az oxigén miatt, tehát mindenképpen ezek nagyon-nagyon fontos dolgok lennének, tehát, és szerintem emiatt is fontos az, hogy a zöld felületeket így a nagyvárosonként adatbázisokba is nyilván kell tartani, hogy össze is lehessen vetni, hogy egy-egy város hol tart ebben a tervezésben. Én egyébként pár nagyvárost megnéztem, például azt látom, hogy a csak városi zöld felületek aránya például Bécsben az 9,3 négyzetméter per fő, ugye ami a nemzetközi standardet eléri, tehát a közelében van, egy picit meg is haladja. Pozsonyban például 10,72 négyzetméter per fő, Berlinben pedig 18,5 négyzetméter per fő. Tehát ezek meg jóval meghaladják a nemzetközi ajánlásokat. De én azt gondolom, hogy jogszabályokat is kellene erre építeni. Tehát fontos lenne az, hogy az építésügyi jogszabályok is leképezzék azt, hogy ez mennyire fontos és fejlesztendő terület. Tehát jó lenne, hogyha megszabnák konkrétan azt, hogy egy-egy város negyed fejlesztésekor mennyi zöld területet lenne fontos megtartani vagy létrehozni.
Igen, hát végezetül ugye én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ha aki csak teheti, gondoskodjon arról, hogy vagy őt magát és családját és lakókörnyezetét vegye körül fa és erdő és virág és növény, illetve hát főleg fa, ugye, ahogy elmondtuk, olyan lombos fák, amelyek ugye ebben a gondolkodásban ugye betöltik ezt a szerepet, amiről beszélünk, amiről, amiről szó van, illetve ha nincs ilyen, akkor gondoskodjanak az emberek arról, hogy hetente megfelelő mennyiséget elmenjenek, és töltsenek szabadban, töltsenek parkokban, jussanak el parkok közelébe, és használják ki azt, ami van. Ezen kívül pedig nyilvánvalóan egy szemléletváltozásra is lenne szükség, és noha én nem mondom azt, hogy csináljunk bálványokat a fákból, de például mi lenne akkor, hogyha minden fát olyan személyiségnek tartanánk, egy olyan életnek tartanánk, és olyan értékesnek tartanánk, ha nem is értékében nem is teljesen azonosat, ugye, mint az ember, de mondjuk nevén nevezhetnénk őket, és számon tarthatnánk őket, és nem lennének névtelen senkik, akiket bármikor meg lehet ölni, el lehet pusztítani, ki lehet vágni, hanem megfelelő tiszteletet kapnának, és azt gondolom, hogy akkor, amikor ezek a csodák, amit ugye a fák jelentenek ugye az elmondottak alapján, hogyha ők megfelelő tiszteletet kapnának az emberektől, akkor azzal az emberek magukat is tisztelik, a maguk életét is tisztelik, és azt gondolom, hogy minden szempontból jobb emberekké válnánk ettől, lelkileg is, érzelmileg is, mentálisan is, és fizikailag is. Szóval tekintsük barátainknak, tekintsük kedves ismerőseinknek a fákat, és vigyázzunk rájuk éppen úgy, mint élő ember barátainkra. Hát remélem, hogy nem volt haszontalan a hallgatóknak ez a műsor, és valamennyire tudtuk formálni a gondolkodást ezzel kapcsolatosan. Én nagyon köszönöm Évának ezeket a nagyon-nagyon fontos információkat, adatokat és ezt a tájékoztatást. A kedves hallgatóknak pedig nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet.
Hát én még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy még ezeken felül is vannak hasznos tulajdonságaik a fáknak, mert hogy a nagy mértékben urbanizált területeken számos más veszélyforrást is képesek kivédeni, vagyis hozzájárulnak a környezetvédelméhez, mert például, hogyha erős szél van, akkor is lehet számítani így a fáknak a védő erejére, vagy a talajerózió esetén is, vagy az özönvízszerű árvizek fölcsuszamlásoknál is, illetve csak a közlekedési zaj csökkentésénél is. Tehát ezek jelentős mértékben javítják a városoknak az ellenálló képességét, és hát ezek olyan ökoszisztéma funkciók, amik nem csak a hőszabályozásba vesznek részt, de hogyha a hőszabályozásról beszélünk, ott is azért lényeges az, hogyha egy épületet körbe fák vesznek, az akár 25%-kal csökkentheti az otthoni energia költségeket, például, hogyha a légkondicionálásról beszélünk. Tehát én nagyon örülnék, hogyha az emberek a biodiverzitást elkezdenék érteni, mert hogy ezt nagyon sokszor lehet hallani a politikai döntéshozataltól kezdve a tudományos életen keresztül, de én mégis gyakran úgy érzem, hogy az emberek nem értik, tehát hogy nem tudják, hogy miről van szó, mert hogyha a biodiverzitásról beszélünk a városokban, akkor sokszor az emberek esztétikai vagy érzelmi dolgokra gondolnak, nem pedig funkcionális és gazdasági értékekre, már pedig itt a biológiai sokféleséghez ezt kellene társítani a biodiverzitás kapcsán. Tehát én nagyon örülnék neki, hogyha ezt értenék a hallgatók, és hát köszönöm a figyelmüket.
Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, Éva, ezt a kiegészítést, és ami még gazdagabbá tette ezt a képet, és csak az jutott eszembe, hogy a mi falunkban, ahol én laktam, ott volt egy erdő, és azt úgy hívták, hogy a Véderdő, és valóban azért telepítették akkor, amikor telepítették, hogy a bizonyos irányból jövő szelet, ami a közeli homokbánya felől jött, ott megkösse a homokot, illetve ezeket a szeleket is megállítsa, és védje a falut, és tényleg a Véderdő megvédte a falut. Hát még egyszer nagyon köszönöm Évának ezt a sok értékes információt, és hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Én is köszönöm a beszélgetést.